Nos, folytatni fogjuk az elmúlt hetekben elkezdett sorozatot, ami a Jelenések könyvéről szól. Azt hiszem, hogy minden egyes vasárnap, amikor ez a téma volt, mindig elmondtam valamit a Jelenések könyvével kapcsolatban, és ez a rövid kis mondat így hangzik, hogy a Jelenések könyve egy apokaliptikus és profétikus típusú könyve a Bibliának. Az apokaliptikus, ez nem minden részére jellemző, de nagyon sok részében ez a műfaj jelenik meg, az apokaliptika. Ez magyarul annyit jelent, hogy Isten profétai, vagy Jézus Krisztus profétai kijelentése, amit a mennyből küld az embereknek, vagy a gyülekezeteknek, ezek különböző jelképekben, vagy jelképrendszerben van leírva, és ezért nagyon nehéz tanulmányozni a Jelenések könyvét. Nagyon sok minden, amit olvasunk a Jelenések könyvében, talán első látásra, vagy első hallásra nem is érthető. De hát a Jelenések könyve azért van, hogy olvasgassuk a Bibliát, és az Isten profétai kijelentését, vagy Jézus Krisztus kinyilatkoztatását kutassuk, keressük, és meg lehet fejteni. Tehát az apokaliptikának az egyik jelentés, hogy lerántani valamiről a leplet, valamit felszínre hozni, bemutatni valójában. Hát most is ezt fogjuk tenni, ahogy az elmúlt hetekben is tettük, hogy a Jelenések könyvének a témáiban azok az elemek, amelyek előjönnek, amelyek nem annyira érthetőek első látásra vagy első hallásra, engedjük meg Istennek, hogy lerántsa a leplet és érthetővé legyen. Szóval ezért vagyunk most itt. Tehát a Jelenések könyvének az ötödik sorozatban, az ötödik résznél tartunk. Ez a Jelenések könyvét nézzük, az mindig az első résznek az eleje, amiben olvasunk arról, hogy az Isten hét lelke milyen módon munkálkodik a gyülekezetekben, az embereknek az életében. És mi korábban a Bibliában nagyon sokszor, amikor az Isten lelkéről beszélünk, vagy hallunk, vagy olvasunk, akkor alapvetően a Szent Lélekről, vagy Szent Szellemről hallunk, ami amúgy egy. És most a Jelenések könyvéhez elérkezve azt olvassuk, hogy Istennek hét lelke van, nem egy. És ez a hét meg egy, hét az egyben, tudjátok, én mindenféle ilyen dolog, ez most népszerű, egy a kettőben, kettő az egyben, meg három az egyben. Szóval nem ilyen dologról van szó, hanem arról van szó, hogy az Isten szent lelke, ami egységes és a szent háromságnak egy része, az különböző módon megnyilvánul, és az Isten hét lelkének a titkát most megpróbáljuk megfejteni. Amit megnéztünk az elmúlt hetekben is, ezekből az igékből táplálkozik, tehát azt mondja Isten igéje a Jelenések 1:4-ben, hogy János az Ázsiában lévő hét gyülekezetnek kegyelem néktek és békesség attól, aki van és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, aki a trónus előtt van. Szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van, tudok cselekedetekről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, ez a Jelenések 3:1-ben van, és a 4, 4. rész 5. verse így szól, a trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trónus előtt pedig hét lámpás égett lobogó lánggal, az Isten hét lelke. Jelenések 5. rész 6. verse, és láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében a vének között ott állt a bárány, olyan volt, mint akit megöltek, hét szarva volt és hét szeme, az Isten hét lelke, az, akit elküldött az egész földre. Ahhoz, hogy a Bibliában megfejtsünk különböző ilyen profétikus titkokat, amelyek első látásra vagy első hallásra nem érthetőek, ennek azért van szabálya, ami segít abban, hogy ne tévedjünk el, mert egyébként a Bibliát nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. A történelemben annyi tévtanítás és annyi értelmetlen dolog született már, aminek semmi köze a Bibliához, csak valaki a Bibliából származtatott bizonyos ötleteket, gondolatokat, javaslatokat elkezdte tanítani, persze mindig van, aki hisz ezeknek, de van egy szabály, ami segít bennünket abban, hogy ne tévedjünk el. Ezt egy ilyen hermeneutikai vagy írás értelmezési szabálynak hívják, és ez azt mondja ki, hogy a Biblia értelmezi a Bibliát. Tehát nem Durkó István értelmezi a Bibliát, vagy nem te értelmezed, amikor leülsz és olvasod a Bibliát, hanem alapvetően a Biblia értelmezi a Bibliát, vagy azt is mondhatnánk, hogy a Szentlélek értelmezi azt, amit a Szentlélek kinyilatkoztatott, tehát ő tudja, hogy mit mondott, igaz? Tehát, hogy Istentől kapjuk az információt, és nem az embernek a kreativitására, az embernek az ötletére van bízva az, hogy olvas valamit, és akkor na mi lehet ez? Hát szerintem ez, szerinted az, és akkor 10-20 dolog kijöhet belőle, és akkor lehet, hogy egy sem igaz. De ha megnézzük, hogy a Biblia magyarázza a Bibliát alapelvet használva, hogyan jutunk el egy igazságnak a megfejtésére, akkor tényleg az igazságot fogjuk meglátni és megtapasztalni. Csak mondok egy nagyon egyszerű példát, most egy kicsit elrugaszkodunk a Jelenések könyvétől. Nagyon sokat vitatkoznak emberek azzal kapcsolatban, hogy ki volt Jézus. Ember volt, Isten volt, mind a kettő volt, egyik se volt, nem is igaz a Jézus történet. Szóval Jézussal kapcsolatban mit mond a Biblia? Mondjuk, ha ezt akarjuk, ezt az igazságot akarjuk megfejteni, hogy tényleg ki volt az a valaki, akit Jézusnak hívtak, akkor mondjuk megnézzük az Ószövetséget. Ez a Biblia értelmezi a Bibliát, az egyik szabály, hogy nézzük meg az Ószövetséget. Az ószövetségi proféták, vagy az ószövetségi íratok mit mondanak Jézussal kapcsolatban? Azt mondják, hogy el fog jönni majd a Messiás, akit Jézusnak hívnak. Alapvetően ez van több százszor benne az Ószövetségben. Nézzük meg, hogy amikor Jézus eljön, akkor ő mit mond magáról? Azt mondja, hogy én vagyok a Messiás. És ha tovább megyünk az Új Szövetségben, megnézhetjük, hogy az apostolok, az Új Szövetségi íratok mit mondanak Jézusról, mind arra mutat, hogy igazok az ószövetségi proféciák, hogy el fog jönni a Messiás. Eljött a Messiás, Jézusnak hívják, megjelent testben, meghalt, feltámadt, tehát hogy ezeket mind visszaigazolják. És mondjuk, ha Jelenések könyvéhez eljutunk, akkor pedig ott azt látjuk, hogy a Jézus a Messiás, akit megöltek és föltámadt, az ott van a mennyei dicsőségben, és úgy mutatkozik be, mint a megöletett bárány, vagyis aki az életét áldozta az emberekért. És ugye látjuk ezt a folyamatot. Ha ezekből csak egyet vennénk ki, akkor mondhatnánk, hogy Jézus csak ember, hát Jézus csak egy megígért valaki, és nem tudjuk, hogy mikor fog eljönni. Tehát, hogyha külön-külön nézzük, akkor eltévedünk. Ha viszont egy folyamatot látunk az Isten igéjében egy igazsággal kapcsolatban, hogy ki Jézus Krisztus, akkor már is nem tévedünk el. Ezt ajánlom nektek, bármikor olvassátok a Bibliát, nem egyértelmű valami, akkor lapozgassatok az Ószövetséghez, nézzetek meg olyan kijelentéseket, amit az Ószövetség mond erről, vagy Új Szövetség mond fordítva, mit mondanak az apostolok, mit tanított Jézus arról az igazságról, és hosszú távon a mennyei dicsőségben, az Isten országában ez hogy fog megjelenni. Ha ezt az évet felrajzoljuk, akkor nagyon nagy esély van rá, hogy nem fogunk eltévedni. És nem a tévtanítóknak a nagy táborát fogjuk majd szaporítani, hanem az Isten igazsága fog megerősödni bennünk. Tehát van egy ilyen folyamat, ami segít bennünket itt a Jelenések könyvénél is. Egy picit szeretném, ha visszamennénk a múlt vasárnaphoz, és egy kis ismétlés, ami segít bennünket, hogy mindenki ugyanarról az alapról tudjon indulni. Tehát az Isten hét lelkével kapcsolatban a múlt héten néztük azt, hogy a mögöttem látható Izrael címerében ott van egy szimbólum, egy jelkép, ez pedig nem más, mint a menóra. A menórának a története az, hogy amikor Isten a zsidó népet kihozta Egyiptomból, és azt mondta nekik, hogy építsenek egy szent sátrat, ahol az Isten tiszteletet gyakorolják, akkor a szent sátornak a berendezései közül a szentélynek az egyik fontos kelléke volt ez a menóra, amit egy darab aranyból faragtak ki, és a menórának a különböző csúcsaira ilyen mécstartókat helyeztek el, olajat öntöttek bele, és egy ilyen kis kanócot, és azt mondta Isten, hogy ezt gyújtsák meg, és folyamatosan égnie kell ennek a lángnak, ami nem más volt, mint magának a Szentléleknek a szimbólum, vagy a Szentléleknek a jelenléte, ami soha nem alszik ki, soha nem pislákol, hanem mindig erőteljesen tud világítani, és nagyon sok mindent mond a Biblia a Szentlélekről, vagy a Szent Szellemről, hogy bevilágít az embernek a szívébe, az embernek a lelkébe, megmutat igazságokat, föltár igazságokat. Tehát a menóra volt az a jelképe annak, hogy az Istennek a jelenlétében, ha megy valaki, akkor a Szentlélek az, aki a világosságot adja. Például a Biblia tanulmányozásnál is, de sok minden másnál is. És a papoknak a feladata az volt, hogy újra és újra, amikor a szolgálatukat végezték, akkor be kellett menni a Szent Sátorba, később majd, amikor kőtemplom volt, akkor a templomba, meg kellett tisztítani a menórának a kis kanócait, ha fogyott az olaj, akkor utána öntöttek olajat, és folyamatosan gondoskodni kellett arról, hogy mindig égjen és világítson. És ami fontos volt, hogy a menóra az alapvetően így nézett ki, és mindig is így néz ki, és az ószövetségi istentiszteleti rendben ezt gyakorolták, hogy ilyen menórát használtak, ami azt jelentette, hogy középen lévő ágból három jobb oldalon, három bal oldalon lévő ág égett, és így volt hét lángja. Ez előképe már annak, hogy az Isten hét lelke működik. Ugye, hogyha megnézzük az Ószövetséget, az Ószövetségben a Szentlélek szimbóluma menóra, a menórában hány láng égett, hét láng égett, ha megyünk tovább a Bibliában, akkor mindjárt látjuk majd Jézusnak az életében, ott volt ez a hetes megnyilvánulás és a mennyben, amikor Jézus kijelenti a Jelenések könyvét, akkor azt mondja, hogy az Isten hét lelke világít. És hogyha ezt összerakjuk, akkor bízunk benne, hogy a Szentlélek vezet bennünket, és nem fogunk eltévedni. Egyébként minden más is lehetne tanítani biztos erről. Nos, tehát ez a menórának a története. A múlt héten elmondtam még egy olyan történelmi tényt, ami segít bennünket, hogy szintén ne tévedjünk el. Ez pedig a Hanuka ünneppel kapcsolatos. Ez nincs benne a Bibliában, erről a Biblia hallgat, vagy nem ír. A Krisztus előtti második században volt egy olyan tragikus története Izrael népének, amikor külső megszállók lerohanták. Nagy Sándor birodalom, amikor szétesett, akkor az egyik utódvezér, Antiochus Epiphanes lerohanta a Szentföldet, Jeruzsálemet fölforgatta, fölgyújtottak mindent, rengeteg embert leöltek, megszentségtelenítették a templomot, az embereket arra akarták kényszeríteni, hogy bálványokat imádjanak, és ebből egy lázadás tört ki, és a zsidó nép föllázat annak ellen, hogy sokkal kevesebben voltak, a betolakodókat, vagy a Antiochus Epiphanesnak a csapatait kiűzték Jeruzsálemen kívülre, bementek a templomba, újra kitisztították a templomot, kidobták onnan Zeusnak a képét, amit bevittek oda, hogy ezzel megszentségtelenítsék, újra felszentelték a templomot, és ennek az újra szentelésnek az ünnepe a Hanuka ünnep, aminek a lényege az volt, hogy amikor megtisztították a templomot, és a menórán meg akarták gyújtani a fényeket, akkor az igazi kóser olajat, tehát a kóser eljárással készült olajat, csak annyit találtak, ami egy napig volt elég. De mindenképpen meggyújtották, és hát ahhoz, hogy újabb olajat állítsanak elő, és a megfelelő eljárással készítsék ezt el, ahhoz 8 napra volt szükség. De azt a csodát élte át akkor Isten népe, hogy meggyújtották az egy napra való olajat, és az 8 napig égett a menórába, és addig elkészítették a megfelelő eljárással az olajat, és utána folyamatosan égett a menóra, vagyis égett a 7 láng, az Isten lelkének a szimbóluma működött. És az elmúlt héten elmondtam még, hogy itt látjuk a menórát, tehát a középen lévő ágból 3 ág jobbra, 3 ág balra ágazik el, és a Hanuka ünnepen viszont nem a menórát látjuk. Ez azért fontos, mert nagyon sokszor így karácsony előtti időszakban a magyar médiában sok helyen megjelenik a zsidó Hanuka ünnep, és esetleg látunk egy másik menórához nagyon hasonló ilyen gyertyatartót vagy mécstartót, aminek a szimbólum vagy a lényeg egészen más, tehát ez azt szimbolizálja, amit elmondtam, hogy egy napra elég olaj volt, de az 8 napig égett, tehát a hanukija, tehát a hanukán használt ilyen gyertyatartó vagy mécstartó a középső ágból 4 ág jobbra, 4 ág balra ágazott ki, és ez lényegesen eltérő, tehát ezt a kettőt ne keverjük el. Az Isten templomában vagy a szentében soha nem volt ilyen hanukija, tehát ez a 8 ágú, vagy a 9 ágú, inkább mindig a 7 ágú volt. Tehát ez volt az Istennek a kijelentése, hogy ez így készítsék el, és ezt használják. És még egy picit az ismétléssel kapcsolatban. Tehát ha meg akarjuk fejteni az Isten 7 lelkét, akkor meg kell néznünk egy ószövetségi proféciát, és az ószövetségi proféciát Ézsaiás mondta el, aki legalább 700 évvel Krisztus előtt élt, és akkor végezte a szolgálatát. Azt mondta Ézsaiás a Szentlélektől kapott inspiráció alapján, hogy a Messiás, amikor majd eljön, őről a szól, hogy vesszőszál hajt ki Isai törzséből, Isai volt Dávidnak az apja, és Dávidnak az egyik utóda volt fizikai ágon, vagy emberi ágon Jézus Krisztus. Tehát vesszőszál hajt ki Isai törzséből, hajtás sarja gyökereiből, az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és a félelmének a lelke. Vagyis Ézsaiás megprofétálta azt, hogy amikor Jézus Krisztus eljön, vagy a Messiás megjelenik fizikálisan itt a Földön, akkor az Isten 7 lelke maximálisan működik benne, vagyis a Szentlélek teljessége működik benne, és a Szentlélek teljességének a megfejtése pedig ez, hogy az Úr lelke, a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács lelke, az erő lelke, az Úr ismeretének a lelke és az Úr félelmének a lelke. És a múltkor jól belehúztunk, és az Úr lelkével foglalkoztunk, igaz, és elment nagyon az idő, és nem tudtunk tovább menni. Az Úr lelkével kapcsolatban tehát csak annyi, ez a középső, tehát ez a középső ág, ha megnézzük így a menórával a szimbólumot. Tehát a középső ág, amikor valaki megtér, és befogadja a kegyelmet, az Isten kegyelmét, és rájön arra, hogy én emberként bűnös ember vagyok, és a bűnnek a következménye az, hogy Isten meg fog engem ítélni, alapvetően a bűneim miatt, nem azért, mert rosszat akar nekem, de a bűnnel Isten nem tud közösséget vállalni, és hogyha a bűneimtől nem akarok megszabadulni, akkor bűnben maradok, és az Istentől elválasztott állapotban leszek, de ha fölismerem azt, hogy az Istenre szorulok, hogy bűnös ember vagyok, és kérem, hogy bocsássa meg a bűneimet, és Isten ezt megteszi, mert Jézus meghalt a bűneinkért, és amikor azt mondjuk, hogy valaki megtér, a Szentlélek beköltözik az életébe, és mindig az Úr lelke gyullad meg először. Amikor az Úr lelke meggyullad, az azt jelenti, hogy a Szentlélek jelenléte ott van az életedben, lakozást tesz benned a Szentlélek. Elkezd vezetni és irányítani, bevilágít a lelkednek, a szívednek mindenféle sarkába, és egy csomó dolgot átélsz, hogy megújítja az életedet, üdvbizonyosságot ad, segít neked abban, hogy az Istennel való kapcsolatot tud gyakorolni. Ez az Úr lelke. És egy igével néztük meg ezt, a Róma 8:9-ben azt mondja a Biblia, ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha az Isten lelke lakik bennetek, de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát amikor valaki megtér, akkor Krisztus lelke vagy az Úr lelke, ez teljesen mindegy, ugyanaz, arról van szó, hogy az Isten lelke, beköltözik az életedbe, és akiben az Úr lelke, vagy a Krisztus lelke ott van, egyrészt az Istené, tehát Istenhez tartozik, mert a Szentlélekkel kapcsolatba kerül, tehát az Úrhoz tartozik. Másrészt a testi szintről a lelki, vagy szellemi szintre emeli az embert. Tehát nem csak az az erő, vagy nem csak azok a képességek jellemzők egy keresztény ember, egy újjászületett keresztény ember, ami fizikálisan, emberileg jellemző rá, hanem a Szentlélek által olyan dolgokat is képes megtenni, megérteni, megcsinálni, amire esetleg fizikálisan saját erőből képtelen lenne, vagy saját bölcsességéből nem tudna eljutni, de a Szentlélek segít ebben neki. Tehát a lényeg az hogy a testi szintről, hogy nem test szerint élünk, hanem lélek szerint, ebben segít bennünket, amikor az Úr lelke kigyullad az életedből, újjászülettél, a Szentlélek beköltözik az életedbe, azonnal egy nagyobb minőségi ugrás. Testi szintről átugrasz a lelki szintre. És ezzel foglalkoztunk az elmúlt vasárnap. Most tovább mennénk, és a bölcsesség lelke és az értelem lelke részt fogjuk megnézni, ami segít bennünket abban, hogy erről is leráncsuk a leplet, és megnézzük azt, hogy mit jelent az, amikor valakinek az életében a megtérés után a Szentlélek teljessége elkezd lakozást venni, hogyha imádkozol azért, amit sokszor szoktunk elmondani, hogy a Szentlélek töltsön be teljesen, hogy ne csak az Úr lelke világítson, hanem mindegyik ág világítson. Hiszen a templomban nem az volt a lényeg, hogy a középső világítson, hanem mindegyik. És fontos volt mindegyik. És ezért fontos, hogy a keresztény ember ne elégedjen meg azzal, hogy megtértem, és akkor minden rendben, nem kell foglalkozni semmivel, megyünk tovább. És egy elemi szükségünk az, hogy megszenteljük az életünket, és engedjük, hogy az Isten lelke teljesen töltsön be bennünket, és minden láng égjen. Nézzük meg tehát, hogy a bölcsesség lelke és az értelem lelke az mit jelent. Elmondok nektek egy történetet, ami azzal kapcsolatos, hogy a világunk alapvetően ismeretben egész magas szintet ölt, viszont bölcsességben folyamatosan csökken a szint. Tehát egy ilyen ellentétes mozgást lehet tapasztalni. A proféciák is azt mondják, hogy az utolsó időben az ismeret meg fog növekedni. És ez így van. Nem tudom, hogy tud-e valaki nekem segíteni. Vannak ilyen statisztikák, hogy nem tudom, évente az ismeret hogy duplázódik meg, vagy nem tudom, ahhoz képest, hogy pár száz évvel ezelőtt, hogy növekedett az ismeret az emberiségnek az életében. Most ez sokszorosa. Tehát, hogy egy év alatt talán nem tudom, hogy hányszorosára nő az ismeret. Hát az egyik oldalon óriási növekedés van az ismeretben, a másik oldalon a bölcsességben meg egy óriási csökkenés. Ezt azért merem állítani, mert ha így lenne, hogy az ismeretben óriási növekedés van, és ezt át tudnánk váltani bölcsességre, és alkalmazni tudnánk ezt, akkor sokkal kevesebb problémája lenne a 21. század emberének, mint mondjuk a 10. század emberének. De ez nem így van, sajnos. Azt mondjuk, hogy nekünk sokkal több a problémánk, mint az elődeinknek. És nagyon sokan azt mondják, hogyha megnézem a szüleim, vagy nagyszüleim életét, vagy a dédnagyszüleim életét, nekik kevesebb problémájuk volt, mint nekem. Más-más ez, de az igaz, hogy a mai embernek sokkal több problémával kell szembenézni, más természetűvel, de mennyiségében sokkal többel, mint ha visszamegyünk a történelemben, most akár néhány generációt, de akár néhány száz évet, vagy néhány ezer évet. Tehát az ismeret növekszik, a bölcsesség meg csökken. Tehát nem tudjuk alkalmazni mindazt, amit felfedezünk, vagy rosszul alkalmazzuk ezeket, és gyakorlatilag az ember, amit fölismer, azt inkább ellen magán ellen fordítja, tehát nem tudja normálisan felhasználni. A bölcsesség és az értelem lelke. Szóval ígértem egy történetet. Néhány héttel ezelőtt a lelkészi szolgálatom egyik teljes hétköznapi dolgát végeztem, elvonultam az Osan áruház postájára, és befizettem néhány csekket. Nem tudom, ki jár arra, általában legalább 30 ember szokott mindig előtted lenni, jó, lehet, hogy túlzok, de 15 biztos, tehát, hogy legalábbis mikor én oda megyek, akkor mindig sokan vannak, ez lehet, hogy az én szerencsétlenségem, tehát ott van egy hosszú sor előttem, és akkor beállok, és várom, hogy majd oda jussok, hogy befizethessem a csekkeimet. Előttem van egy anyuka két gyerekkel. És hát volt idő bőven figyelnem őket, hogy mit művelnek ott, mire oda jutottunk, hogy én is befizethettem a csekket, és valami hasonlót képzeljetek el. Tehát ott van az anyuka két kisgyerekkel, az egyik talán óvodás, ilyen nagycsoportos óvodás lehetett, a másik valószínűleg kisiskolás korú gyerek. Iszonyatos rossz gyerek volt mind a kettő. Tehát az a kategória, ami úgy kihívást jelent a szülőknek. Az anyuka... Persze nem ismerem őt, tehát nem sok mindent tudok róla, de hát nyilván ránézel valakire, vagy ott a megnyilvánulásaiból, azonnal lejött nekem, hogy biztos egy értelmiségi valaki, egyszerűen jól öltözött, kisminkelt, nagyon intelligensnek tűnt, tehát hogy nem egy olyan valaki volt, akiről azt mondanánk, hogy nem tudom, buta, vagy nagyon kevés ismerettel rendelkezik mondjuk a világ dolgairól, vagy most csak ide letették, és azt se tudja, hogy mi történik körülötte. Szóval egy intelligens valaki, aki jól öltözött, és várja ott, hogy ő is befizesse a csekkeket. És a két gyerek ott nem tud mit kezdeni magával, persze az anyuka sem tudja kezelni a helyzetet, és az egyik gyerek leveti a kabátot, ledobja, ráfekszik, ott föltörli vele az Osan áruház padlóját, és akkor az anyuka csak állott, és jaj, drágám, ezt nem szabad csinálni, mert tudod, az koszos, és akkor anyának megint mosni kell, és anyának nincs ideje, és akkor álló csekkel tovább. Persze a gyerek az továbbra is törli a padlót, egyre nagyobb területet, jönnek az emberek, nem tudnak tovább menni ott mellette, és akkor ott a gyerek elszórakozik. A másik gyerek odarohan az anyjához, kikapja a kezéből az egyik csekket, és elkezdi ott masszírozni, meg gyűrögetni. És akkor, jaj, drágám, tudod, azt nem szabad csinálni, mert hogyha azt összegyűröd, akkor nem fogja elfogadni a néni, és hogyha nem fogja elfogadni a néni, nem tudom befizetni a csekket, és ha nem tudom befizetni a csekket, akkor meg fognak büntetni bennünket, inkább ad vissza. Erre a gyerek elszalad. Anyuka ott vár, és akkor figyel, ugye, drágám, vissza fogod hozni a csekket. És akkor így, tehát ez legalább 10 percig így ment ez a fajta kommunikáció anya és gyerek között. Aztán egyszer a gyerek valahogy közelébe került az anyjának, visszaadta neki a csekket. A másik körülbelül egy olyan 5-6 méterről így neki szaladt, és így teljes erőből neki ment az anyjának, aki legalább 5 méter csúszott arrébb. És akkor, jaj, drágám, ilyet nem szabad, hát mit gondolnak itt a bácsik meg a nénik körülöttünk? És akkor visszaállt, és akkor megint... Ha nem ragozom a dolgot, néhány ilyen érdekes sztorit még el tudnék mondani, hogy szórakoztatott ott előttem a kedves család. Ezt csak azért mondtam el, hogy az, hogy valakinek van ismerete, valaki intelligens vagy értelmes, az nem azt jelenti, hogy valaki bölcs. Óriási különbség van a kettő között. Persze van, akinek ismerete sincs, tehát az is probléma, hogyha valami, tehát olyan helyzetbe kerülök én, hogy valamit meg kell tennem, és mondjuk nincs elég ismeretem hozzá, nincs elég szakértelmem hozzá. Akkor ez problémát jelent. De van, amikor van ismeret, tehát van elméletben, tudom, hogy mi hogy működik, de amikor gyakorolni kell ezt, és hétköznapi életben működtetni kell, az már nincs erő, vagy az már nem működik. Most nem akarom bántani ezt az anyukát, de alapvető szabályokat lehet, hogy tudott, biztos, hogy elolvasott néhány ilyen gyerekneveléssel kapcsolatos könyvet, viszont az, hogy mondjuk határokat ki kell jelölni, mert a gyereknek van szüksége erre, az, hogy esetleg a gyereknek kárt csinálni, tehát ilyen apróságokat ő abszolút nem tud kezelni. Van ismeret, de nincs gyakorlat. Még egy példa. Ez nem Budaörs, és nem az Osan áruház, hanem egy régi történet, amikor én gyerek voltam, akkoriban kötelező volt a tüdőszűrés című vizsgálat. És emlékszem rá, hogy a suliból minden évben azt hiszem egyszer, úgy elvonultunk, addig se kell tanulni, tehát ez egy pozitív volt. Elmentünk, és akkor tüdőszűrő vizsgálat. És volt a városunkban egy olyan orvos, aki tüdőgyógyász orvos volt, én nem tudom, hogy hívták? Varga doktor, köszönöm, tényleg ilyen szakállas volt, vagy nagy poja, tehát emlékszem így az arcára. Egy tüdőgyógyász orvos, aki folyamatosan figyeli az emberek tüdejét, és tudja, hogy mitől romlik el, vagy mitől betegszik meg az ember tüdeje, vagy mitől egészséges, tehát valószínű, hogy nála az ismeretben nem volt túl nagy hiány. Rengeteg embert megvizsgált, rengeteg embernek adott gyógyszert, vagy tanácsokat, és biztos sok embernek elmondta azt, hogy a dohányzás káros az egészségre című dolgot, amit mindenki tud. Egy probléma volt, hogy ő rengeteget dohányzott. Van ismeret, és nincs bölcsesség ahhoz, vagy nincs erő ahhoz, hogy a bölcsességgé váltsuk az ismeretet. Ez óriási probléma a világunkban egyébként, és hát biztos, hogy neked is eszedbe juthatnak különböző helyzetek, történetek, amikor akár a saját életedben tudtad, hogy mit kell csinálni, csak nem volt erőd ahhoz, hogy megcsináld, akár mások életében azt mondta, tök egyszerű lenne, miért nem működik? De valami miatt nem működik. És ezek veszteséget okoznak az embernek az életében. Tehát az értelem és a bölcsességgel kapcsolatban nagyon fontos, hogy az értelem az, hogy valamit megértek, valamit befogadok, valamit föl tudok fogni, és a bölcsesség az, amikor ezt át tudom váltani cselekedetekké, gyakorlattá, és ez pozitívan fog működni az életemben. Persze, hogyha helyes az ismeretem. Tehát ha valaki rossz ismeretet fogad be, és azt fogja gyakorolni, akkor nyilván ez nem fog működni. De ha feltételezzük azt, hogy valaki helyes ismereteket kap, és ezeket fölfogja, ezeket alkalmazni tudja, ebből következik maga az alkalmazása az, hogy bölcsesség. Azt mondja a Biblia példabeszédek könyvének a 8. rész 12. versében, én a bölcsesség ott lakom az eszességben, és jelen vagyok az értelmes gondolatokban. Vagyis Isten igéje mit mond, hogy a bölcsesség az az eszességben, vagy az értelemben lakik. Hát önmagában nincs bölcsesség. Tehát ha nincs értelem, akkor a bölcsesség nem tud működni. Ha van értelem, helyes értelem, tiszta értelem, vagy azt is mondhatjuk, hogy Isten szerinti tudás, és ez működik, és ennek az eredménye az az igazi bölcsesség, amiről beszél a Biblia, hogy szükségünk van rá. Igen ám, de ez nagyon-nagyon nehezen működik. Tehát vannak olyan helyzetek is, amikor valakiről azt tudjuk, hogy helyes ismeretekkel rendelkezik, viszont mondjuk jellemben borzasztóan gyenge, és nem mersz rábízni semmit. Hiába tudja, hogy mit kell csinálni, úgyse fogja megcsinálni, mert mondjuk lusta. Ez az emberi gyengeség, vagy az emberi bűnnek a kérdése, az sokszor még a helyes értelmet nem engedi, hogy igazán bölcsességre váltsuk. Aztán lehet fordítva is, lehet valaki olyan, hogy valaki mondjuk nagyon aktív, vagy szolgálatkész, ezt is mondhatjuk, vagy egy munkahelyen azt mondja, hogy én szívesen vállalnék ezt és azt is, de senki nem bízza rá ezt és azt is, mert nincs hozzá ismerete. És úgyse tudná megcsinálni. Hiába van benne készség, hiába van benne motiváció, hogy én tudnék többet is, elbírnám, de ha nincs ismeret, akkor egyszerűen nincs értelme annak, hogy ez működjön. Jézus a farizeusokkal kapcsolatban jegyzi meg azt, hogy ezt mondja nekik, hogy jaj, nektek törvénytudók, mert elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, magatok pedig egy ujjatokkal sem érintitek ezeket a terheket. A törvénytudók ismerték a törvényt. Hogy ne ismerték, mert kívülről fújták. Sokkal jobban ismerték, mint bárki más így az átlag emberek közül. Mégis azt mondja Jézus nekik, hogy nálatok alapvetően valami nagyon problémás. Hiába van ismeretetek, hiába tudjátok, hogy mi az, vagy miről szól a dolog, egyszerűen nem tudjátok alkalmazni, ráadásul másokra terhelitek ezt, és egyszerűen ez egy elviselhetetlen teher lesz más embereknek az életében. Most tehát nem olyan egyszerű kérdés ez az értelem és bölcsesség kérdése. Amikor az a kettő így kéz a kézben járnak, tehát egyik erősíti a másikat, akkor valami fantasztikus dolog van. Akkor jól működnek a dolgok, akkor jól működik egy társadalom, jól működik egy közösség, jól működik egy család, jól működik a gyereknevelés, nem tudom, mindent mondhatnánk. Tehát a helyes értelem és a megfelelő bölcsesség vagy alkalmazás együtt az csodákra képes. És erről beszél a Biblia, hogy amikor a Szentlélek beköltözik valakinek az életébe, és imádkozol azért, hogy a Szentlélek teljessége legyen valóság az életedbe, akkor gyulladjon ki ez a két fény, vagy a Szentléleknek ez a munkája is legyen igaz rád, hogy a bölcsesség és az értelem. Hogy az értelem és a bölcsesség. Hogy Isten szerint való módon fogjam fel a dolgokat, és aztán Isten szerint való módon tudjam megvalósítani. De ha ez nem így van, akkor nem lesz igazán áldás benne. És ez nem az emberi szint, mert az Úr lelkénél már azt mondtuk, hogy a testi szintről a lelki szintre visz föl bennünket. Itt nem arról van szó, hogy csupán plusz képzésekre kellene járnod, hanem a Szentléleknek a vezetés, ez egy szellemi dolog, hogy az értelmet és a bölcsességet egy ilyen szintre emelje az életedbe. Nem tudom, hogy találkoztatok-e olyan emberekkel, akik nagyon egyszerű emberek. És nagyon-nagyon okosak és bölcsek mégis. Tehát lehet, hogyha megkérdezed tőle, hogy kedves XY, milyen végzettséged van, akkor azt mondja egy idős bácsi neked, hogy hát fiam, nekem nem tudom, 6 általános iskolai végzettségem van, mert abban az időben nem volt lehetőségem tanulni. De hogyha ezzel a bizonyos bácsival te beszélgetsz 1-2 órát, akkor lehet, hogy annyit tanulsz, mint máskor egy szemeszter alatt. mert ott van az értelem, és ott van a bölcsesség nála. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell tanulni, jól értsétek. Tehát, hogy ez nem a társadalmunkban elvárt végzettségeknek a kérdése. Abban is fontos, ha teheted, tanuljál, fejlődjél és növekedjél. Ez teljesen rendben van. De amikor a Szentlélek mozog benned, és kigyulladnak ezek a fények, ez azt jelenti, hogy hétköznapi dolgokat is megértesz, egyszerű dolgokat vagy bonyolult dolgokat megértesz, és elkezded alkalmazni, és működik. Mikor történik az, hogy valami mégis nem működik? Azt mondja az Ézsaiás 29-ben a Biblia 13. verstől, így szól az Úr, ez egy profécia Isten népével kapcsolatban, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, ezért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog. Igen, csodálkozni fog. Vége lesz a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelme homályos marad. Ezt az igét azért hoztam, mert megfogalmaz valami nagyon fontos dolgot, hogy az értelem és a bölcsességnek az egyik nagy ellensége a bűn. Persze a bűn nagyon sok mindennek az ellensége, de itt nagyon-nagyon világosan látszik. Átélted már azt, hogy valami bűnt megtűrtél az életedbe. Egy napig, két napig, sok napig jött még egy bűn, azt is megtűrted, még. És ez folyamatosan azt jelentette, hogy itt van egy határ, amit Isten igéje azt mondta, hogy ne tedd, de ha megtűröd a bűnt, ez a határ úgy eltűnik. Nem lesz gond, tovább mész. Megtűröd a bűnt, és nem rendezed az életedet, ott van még egy határ, de ez se lesz probléma, mert elfelejted, hogy itt van határ, ezt is átléped. Ez tulajdonképpen a lelkiismeretnek az ilyen kitágítását jelenti, hogy úgy minden bele fog férni egy idő után. Még mindig nem rendezte valaki az életét meg a bűneit, már egyre inkább több dolog rakódik rá. Ott van egy újabb határ, hogy Isten igéje azt mondja, hogy ezt nem lehet megtenni, hogy ez bűn. De ahogy körbenéz az ember, a sok minden bűn miatt elhomályosítja az embernek a szellemi látását, azt az értelmet, amit Isten adott, azt elhomályosítja, és azt mondja, hogy ez nem probléma. Ha ennyi mindent belefért, akkor ez a kicsi is belefér, és akkor még egy határátlépés. És akkor nem tudom, hogy hol van a vége. Átéltétek már ezt, hogy a bűn az butává tesz. A bűn az elhomályosítja a szellemi látást. A bűn az elveszi az értelmet és a bölcsességet az embertől. Főleg az értelmet, mert értelem nincs, akkor már persze az alkalmazás persze, hogy nem fog működni. Folyamatos ilyen határátlépésekre késztet bennünket a bűn, ami az Isten értelmével és az Isten bölcsességével teljesen szembe megy. És ezt mondja Ézsaiás az Isten népével kapcsolatban, hogy mivel ti üres istentiszteleteket gyakoroltok, nem veszitek komolyan ezt az egészet, csak a szertartás, és akkor vége megyünk haza, és nem érdekel az egész. Ennek a következménye az, hogy tele van bűnökkel az életetek, és azt mondja itt szó szerint, hogy vége lesz a bölcsek bölcsességének, tehát hiába mondja azt valaki, hogy bölcs, de hát nem fog működni, és az értelmesek értelme homályos marad. Elhomályosodik. Amikor úgy nem látsz tisztán, és elhomályosodik minden. Amikor a fókusz úgy nincs rendben. A bűnnek van egy ilyen természete. És amikor azt látjuk, hogy a világunk szenved attól, hogy az értelmes dolgokat is nehezen tudjuk fölfogni, vagy nem az Isten szerint módon próbáljuk gyakorolni, bölcsesség meg abszolút nincs. Miért? Azért, mert ez elhomályosítja a tiszta látást, az Isten szerinti látást. Aztán egy másik dolog, amire érdemes odafigyelni, hogy amikor éljük az életünket, mindenféle ilyen impulzusokkal találkozunk, egyrészt az Isten részéről, vagy a Szentlélek részéről, másrészt hát így a körülöttünk lévő világ részéről, meg azt is ki kell mondani, hogy az ördög részéről is. És amikor az ördögre, vagy a sátánra, vagy Luciferre gondolunk, akkor nem tudom, milyen kép jelenik meg előttetek, ha azt mondom, hogy Lucifer vagy a sátán, de nagyon sok ilyen ábrázolásban egy ilyen nagyon primitív, nagyon egyszerű valakinek van lerajzolva, vagy bemutatva, hogy tart a kezében, nem tudom, valami palost, vagy akármit, és akkor mint akinek, tehát itt semmi nincs, csak ereje van, és akkor mindenkire lesújt, és mindenkit ki akar készíteni. Tehát egy ilyen ész nélküli lénynek próbálják lefesteni, hogy jól mondom? Tehát, hogy nagyon sokszor ez jön le. Pedig hadd mondjak nektek valamit. A sátán, vagy a Lucifer nagyon-nagyon intelligens. Az ismeretben óriási van a birtokában. Nagyon sok mindent tud. Lehet, hogy néhány olyan dolgot is tud, amit én nem tudok, vagy te nem tudsz. Mivel ő, Lucifer ott volt az Istennek a jelenlétében, ő például már volt a mennyei dicsőségben, tudja, hogy mi van ott. Én csak megyek majd oda, majd ott leszek, akkor el tudom mondani. Addig a Bibliából tudom, hogy mi vár rám. Tehát a Lucifer az nagyon intelligens és nagyon értelmes. De amikor a sátánnak, a Lucifernek a kísértéseivel találkozol, és ez a hatalmas intelligencia, ami nála föl van halmozva, annak egy célja van, hogy az Istennek az üzenetét, vagy az Istennek az értelmét, azt eltakarja. Tehát ő semmi más nem csinál, csak az ő értelmével, ő nagyságával egyszerűen odáll eléd, és nem engedi, hogy Balázs mondjuk a mögöttem lévő Istenre koncentráljon. És magát akarja mutogatni. Mindig ez a célja a sátánnak. Erről úgy ír a Biblia, Pál apostol tanít erről, azt mondja 2 Korintus 10-ben, amikor a szellemi fegyverekről beszél, vagy a szellemi harcról, hogy hadakozásunknak a fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására, ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Tehát azok az okoskodások és magaslatok, amelyeket az Isten ismeretével szemben van emelve valakinek az életében, mögötte ott van Lucifer, vagy ott van sátán. Tehát mindig ezt csinálja. Bemutatkozik valahogy, valami ötletet elmond neked, és ha beveszed, akkor ennek egy célja van, hogy olyan nagy dolgot kerít az életedbe, és annyira leköti az érzelmeidet, vagy az értelmedet, vagy az erődet, hogy eltakarja Istent előled. Mindig erről van szó. És ha eléri az ördög azt, hogy eltakarta Istent, akkor már nem az Isten bölcsessége, és nem az Istennek az értelme fog működni, hanem a Lucifer irányítja a dolgokat, vagy az ördög. És akkor megtévesztett állapotba kerülünk, vagy kerülhetünk ekkor. És nem tud lobogni ez a láng, vagy a bölcsesség és az értelemnek a lelke, mert az Isten előtt, vagy Isten ellen emelt ismeretek és olyan dolgok, amelyeket az ördög odahoz, eltakarnak bennünket. Mik lehetnek ezek? Amikor azt mondja valaki, hogy én nem leszek keresztény, mert a kereszténység unalmas, templomban egy-két öregasszonyot imádkozik, ez engem nem érdekel. És már ki is dobja az egészet, és azt mondja, nem foglalkozok vele. Az ördög mit csinált? Az Isten elé, az Isten igazsága, az Isten dicsőséges országa, meg az Isten sok-sok áldása elé odarakott egy ilyen képet, hogy a kereszténység az két öregasszony a templomban beszélget című dolog, vagy meditál, vagy nem tudom. És akkor azt engem nem érdekel. De hogyha ezt a képet elvesszük, és megnézzük, hogy mi valóban a kereszténység, akkor egy nagyon izgalmas, nagyon dinamikus dolog, amiben rengeteg öröm van. De az ördög mit csinál? Oda tesz valamit, az Isten ismeretével szemben valamit fölállít, amivel eltakarja az igazi képet, és már nem az igazi értelem, a Szentlélek inspirálta értelem, és a Szentlélek inspirálta bölcsesség működik, hanem működik egy torz kép, ami rossz irányba befolyásolja az embert. Hogy azt mondja neked valaki, hogy hát a kereszténység az alapvetően nem igaz, mert az egyház a középkorban sok bűnt követett el. Hallottál már ilyet? Sokszor elmondják. De ez igaz? Mármint, hogy a kereszténység nem igaz ezért? Hát egyrészt nem a Krisztusban újjászületett emberek követték el azt, hanem az egy intézményes egyház, amiben lehet, hogy egyetlen egy újjászületett ember nem volt akkoriban, hanem olyan önjelöltek, akik sok mindent próbáltak megvalósítani azért, hogy a hatalmukat gyakorolják. De ez nem igaz alapvetően. Az igaz, hogy az egyház nevében rengeteg bűn el lett követve, de az nem igaz, hogy az egyház, ami az Isten nép, az eklézsia, az Istennek a gyülekezete, az ilyen lenne. Arról szó nincs. Az ördög bemutat egy képet, és eltakarja az igazságot. És ezért valaki nem tud tovább lépni, és megrakad egy ilyen szinten. Vagy vannak emberek, mostanában nagyon kezd divattá válni, főleg a nyugati kereszténység egy bizonyos részében, ez a szuperkegyelemnek a tanítása. Ismeritek ezt? A szuperkegyelem arról szól, hogy teljesen mindegy, hogy éled az életedet, az Isten jó, az Isten hűséges, úgyis megbocsátja, és az Isten annyira jó, hogy ilyen aranyos embert, mint te, nem fog a pokolba küldeni. Tehát gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Csalszlop, paráználkodsz, éled az életedet, hozzá ki minél többet ebből a fizikális életből. A végén majd az Úr elé állsz, akkor azt mondod, hogy hát Uram, így is kerül. De hát az Úr úgyis jó, és kész, nincs probléma. Most ha valakinek ezt az ördög így bemutatja, beheteti ezzel, az Isten bölcsessége és az Istennek az értelme az már nem tud működni, mert ebből következik egy helytelen ismeretből egy helytelen gyakorlat, és tele lesz ennek az embernek bűnnel az élete, kudarcról kudarcokat fog fölhalmozni, az Isten áldását olyan messze kerüli el, mint nem tudom, akkor Jeruzsálem, milyen messze van egymástól, szóval nagyon messze kerül az igazságtól, de ő azt hiszi, hogy ez jó. Biztos van még nektek is ötletetek, hogy az ördög milyen dolgokat tud bemutatni. hogy milyen módon tudja az ő ötleteit, az ő bölcsességét oda tenni eléd, hogy eltakarja előled az Istennek az igazságát. És amikor az értelem és a bölcsesség témáról beszélünk, akkor nagyon vigyázz erre, mert az ördögnek mindig ez a lényeg, hogy ide toljon valamit eléd, és ne lásd az igazságot. Ne értsed, és ne tudd alkalmazni. A sátánnak tehát ez a célja, viszont Jézus Krisztusról azt olvastuk a proféciában, és ez beteljesedett az életében, hogy ő mind a 7 lángban lobogott, vagyis amikor eljött a földre, és elkezdte a messiási szolgálatát, akkor a Szentlélek teljessége volt az életében. Tehát a bölcsesség lelke és az értelem lelke is működött. Nézzünk meg egy filmrészletet, amiben hát ez a lélek ez működik.
Parizeusok elmentek és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták.
Mester! Tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod. És hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?
Jézus felismerve gonoszságukat így szólt.
Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt.
Azok odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőle.
Ki ez a kép és ez a felirat?
A császárné!
Felelték. Jézus erre kijelentette.
Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.
Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, ott hagyták őt és eltávoztak.
Ez egy nagyon jó kérdés volt. Egy igazi olyan kérdés, amire emberi bölcsesség szerint teljesen mindegy, hogy mit válaszol Jézus. Mert ha azt mondja, hogy fizessetek adót a császárnak, akkor azt mondja, hogy nem te vagy a messiás, hát minek jöttél? Hát a messiásnak a prófétai leírásában az volt, hogy pont felszabadítja a népet. Ha viszont azt mondja, hogy ne fizessetek adót, mert nem kell a császárral foglalkozni, én vagyok a messiás, engem kövessetek, akkor mi történik? Azonnal jön a katonaság, letartóztatják, mert a császár ellen lázítja az embereket. Szóval egy ilyen kérdés, amikor az ördög betol eléd, és emberileg azt mondod, hogy nem tudok tovább menni, nem is értem az egészet, és bármennyire mozognál emberileg jobbra vagy balra, az biztos bukás, de az Istennek a bölcsessége és az Istennek az értelme, amikor Szentlélek ad neked valamit, és azt mondja, hogy mondd ezt, akkor egyszerűen csak tovább lépsz, és azok szégyenülnek meg, akik mondjuk kezdeményezték azt, hogy téged lebuktassanak, vagy az ördög aki ezt az egészet kitalálta, az fog megszégyenülni. Ha végigolvassuk az evangéliumot, Jézus szolgálatában rengeteg ilyen történetet olvasunk. Hogy jönnek a szadduceusok, és megkérdezik tőle, hogy ha egy embernek 7 felesége volt, akkor utána, amikor a mennyben majd ott lesznek a mennyei dicsőségbe, akkor ki lesz a felesége annak az egy embernek. És hát a mennyben nincs poligámia, igaz? Tehát, hogy bedobnak egy olyan kérdést, amire azt mondják, hogy te úgyse tud válaszolni. És mit mond Jézus? Hogy olyan sötétek vagytok. Nem ti, hanem ők. Olyan sötétek vagytok. Fogalmatok nincs arról, hogy mit mond a Biblia. Hogy az Isten, az emberi bölcsesség szintjén mozogtok, okoskodtok itt, de hogyha följebb megyünk az isteni bölcsesség szintjére, ott van benne világosan a Bibliában, hogy a mennyei dicsőségben a nemek eltűnnek. És nem kérdés az, hogy most kinek a felesége. Vagyis a kérdés alkalmatlan arra, hogy válaszoljak rá. És sok-sok ilyen van, amiben az Istennek a bölcsessége megnyilvánul, és kiteljesedik, és az Istennek a bölcsessége tovább tud vinni. Mindazt, amit eddig elmondtam, a bölcsesség, az értelemről és a bölcsességről, remélem, hogy fölkeltette azt a vágyat benned, hogy egy ilyen imádságot megfogalmazol, hogy Uram, több igazi istenismeretre és több bölcsességre lenne szükségem. Mert amikor ennek a hiával vagyunk, akkor mindig eltévedünk. akkor mindig olyan dologra reagálunk, ami egyébként nem fontos. Az ördög bedob valamit, és azzal kezdünk el foglalkozni, ami egyébként nem fontos, de nem kellene foglalkozni egy másodpercig sem. De az isteni értelem és az isteni bölcsesség nélkül, ha ez nem lobog ez a láng, akkor persze, hogy azokkal foglalkozunk, azok kötik le az elménket, az érzelmeinket, a szívünket és mindent. Két dolgot szeretnék javasolni, és aztán most sem megyünk tovább, majd legközelebb a többi lélekkel fogunk foglalkozni, hogy mit kell tenni. Azt mondja a Biblia, hogy ahhoz, hogy ez a bölcsesség és értelem lelke lobogjon az embernek az életében, van egy kulcs, van egy titok. Erről szintén Pál apostol tanít a Római Levélnek a 12. részét, tulajdonképpen ezzel kezdi. Ez egy nagyon, nagyon népszerű helye a Bibliának, annyiszor idézgetjük. És újra megteszem, de nem azért, hogy újra gyorsan továbbugorjunk, hanem hogy megértsük ennek a lényegét. Azt mondja Pál, hogy a keresztényeknek mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy ókos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmeteknek a megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Pál apostol egy titkot leplez le, és azt mondja, ha szeretnéd, hogy lobogjon ez a láng, hogy az Isten ismeretével legyen tele a szíved, az elméd, és legyen erőd ahhoz, hogy utána működjenek, hogy a bölcsesség is működjön, ennek egy titka, az a kép, amit elmond, hogy élő áldozatként legyél az Isten oltárán. Az ószövetségi Isten tiszteletnek a gyakorlása az úgy működött, hogy odavitték azt a bizonyos állatot, amit feláldozni készültek, rátették az oltára, rákötözték az oltára, és aztan leölték. Annak az állatnak egy esélye nem volt arra, hogy eldöntse, hogy nekem ez jó vagy nem jó, akarok ott maradni, vagy nem akarok ott maradni, neki ez egy helyzet volt, ami végig kellett menni. Pál apostol azt mondja, hogy az új szövetségben, mivel az új szövetség Isten tiszteletben nincs benne az áldozat rész, mert Jézus Krisztus tökéletes áldozatot mutatott be, tehát ez már be van töltve, ennél tökéletesebbet úgyse lehet csinálni, tehát ezzel már nem kell foglalkoznunk. De az új szövetségi embernek az élete szintén egy áldozat, egy olyan áldozat, amit oda helyezel az Isten oltárára, hogy az Istennek szánod az életedet, és nem kell belehalni ebbe, mármint fizikálisan, hanem hogy úgy éld az életedet, hogy önkéntesen egy ilyen áldozat legyél. Hogy feküdj rá arra az oltára, vagyis az engedelmességben haladj előre. Persze megteheted azt is, hogy bármikor felállsz, és azt mondod, hogy nem csinálom tovább. Ezt Isten ezt mondta, és én mást akarok csinálni. Tehát ez a lehetőség megvan, a szabad akarat, az megvan az embernek az életében. De azt mondja Pál, hogy ha te olyan ember vagy, és én olyan ember vagyok, aki önként engedelmeskedem az Istennek, ennek a következménye az, hogy megértem az Istennek az akaratát, hogy mi az, ami jó, ami tökéletes, ami neki tetszik, mi az Istennek az értelme, mi az Istennek a kijelentése adott helyzetben, vagy a vezetése, ezt megértem, fölfogom és meg tudom csinálni. Ennek a titka az, hogy engedelmességben kell járni, hogy ott legyél az Isten oltárán. Ez nagyon egyszerű, de mégis minden nap én nem tudom hány döntést kell hozni, hogy ez így működjön. Mert mit csinál az ördög? Mindig ötleteket ad, eltakarja ezt, és azt mondja, csináld ezt. Mi van, kipróbálod azt? Hát ott másnak sikerült. Úgyse fognak vele foglalkozni, ez még belefér, jönnek a határátlépések, eltorzul az az igaz, tiszta kép, amit Isten mutat. Nem az igazi értelem, az Isten szerinti értelem jön, hanem valami kódolt valami, ami tele van zűrrel és zavarral és mindennel, és hogyha ezt fogja fel az ember, és ebbe próbál előre haladni, akkor ennek nem áldás lesz az eredménye, hanem zűrzavar. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy egy újjászületett keresztény embernek az életében, amikor kilobban az Úr lelke, és megtér, és a Szentlélek lakozást vesz az életébe, akkor ne állj meg. Imádkozz a Szentléleknek a teljességért, hogy lobbanjon ki az értelem és a bölcsességnek a lángja, ami segít téged abban, hogy nem csak az emberi szintű értelem és bölcsesség szintjén tudsz tovább menni, hanem az Isten vezetés alapján, ami magasabb szintű. Amiről azt mondja Pál, hogy a testi szintről a lelki szintre, vagy más fordítás szerint a testiről a szellemi szintre emel föl bennünket. És erre óriási szükségünk van. És ha ebben szeretnénk fejlődni és növekedni, akkor ajánlok nektek még a Bibliából egy olyan könyvet, ami teljesen ellentétes a Jelenések könyvével, olyan értelemben, hogy nem profétikus és nem apokaliptikus, és nem egy csomó titok van benne, hanem egy csomó nagyon egyszerű hétköznapi tanács arra, hogy az Isten bölcsessége hogy működik. Tudjátok, melyik ez a könyv? A Példabeszédek könyve. olvasd el újra és újra példabeszédek könyvét, vagy naponta olvas egy részt a példabeszédek könyvéből, és amikor már 3000-szer végigolvastad, akkor már lehet, hogy úgy valami kezdi átjárni a szívedet, az agyadat, lelkedet, szellemedet, és az Isten bölcsessége meg tud nyilvánulni. Ha már fejlődni és tanulni akarunk ezen a területen, akkor ez nagyon fontos, hogy az Isten igéje mossa át a szívünket és a lelkünket. És ez segít bennünket abban, hogy helyesen lássuk az igazságot, Isteni értelem és Isteni bölcsesség legyen erőnk alkalmazni azt a tudást, vagy a információt, amit kapunk Istentől. Én most akkor itt befejezem, és legközelebb folytatjuk majd a többiekkel, a tanács és az erőlelke, és majd végül a utolsó két lélekkel. Én arra hívlak benneteket, hogy ahogy ezt a sorozatot végigvisszük, elég lassan haladunk, és van idő egy-egy ilyen témát átdolgozni, megemészteni. Újra azt mondom, hogy a kereszténységnek az egyik legnagyobb baja az újjászületett kereszténységnek, amikor nem igényli és nem vágyik a Szentlélek teljességére. Ezt jól értsétek, amit mondok. Valaki megtér, és azt mondja, hogy legalább az üdvösségem biztosítva van, majd elvegetálok valahogy ebbe az életbe, és valahogy majd beesek a mennybe. Persze ez sokkal jobb, mint ha valaki nem tér meg, és nem a menny felé irányul az útja, de az Isten sokkal többet akar neked adni, és nekem. Az Isten ajándékaiban sokkal több van, az Istennek a kegyelme az sokkal több. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztusban a menny minden lelki áldásával megáldott bennünket, vagyis mind a 7 lélekkel. Nem csak egyel vagy kettő, mindegyikkel. Hogy ez kiteljesedjen. És amikor ezek elkezdenek működni és lobogni, akkor az ember sokkal magabiztosabb tud lenni, sokkal alázatosabb tud lenni, sokkal erőteljesebb tud lenni, a terheket, a nyomásokat jobban tudja viselni, a bonyolult, nehéz kérdésekben sokkal, sokkal könnyebben tud túllépni. Persze harcok mindig voltak és lesznek, de ezek segítenek bennünket, hogy a testi szintről a lelki szintre jussunk. Ez ott kezdődik, hogy valaki azt mondja, hogy bűnös vagyok, és szükségem van Istenre, és meg akar térni. A megtéréssel indul minden, és a megtérés után való növekedéssel, a Szentlélekkel való beteljesedéssel egyszerűen kivillannak, vagy kigyulladnak ezek a lámpások az életünkbe. Világítanak, bölcsességet adnak, erőt adnak, istenfélelmet adnak, szentséget adnak, és sok mindent adnak, ami segít abban, hogy győzelmes keresztény életet éljünk. Én arra hívlak benneteket, hogy imádkozzunk most ezért. Urunk, amikor tanulmányozzuk az igédet, átéljük azt, hogy lehullanak rólunk esetleg olyan pikkelyek, amik eltorzították az igazságot, vagy azt is átéljük, hogy valamit nem is tudtunk, vagy nem is ismertünk, és most rádöbbenünk arra, hogy ez tényleg így van. Köszönjük, hogy te jó vagy, hogy te hűséges vagy, és köszönjük, Urunk, hogy Krisztusban mennyi ajándékot adtál nekünk. Imádkozom azért, Uram, hogy küld a te szellemedet, küld a te szent lelkedet, hogy töltsön be bennünket, és hadd gyulladjanak ki ezek a fények az életünkbe. Hogy ne elszürküljünk, vagy ne elégedjünk meg azzal, hogy már csak egy-kettő világít, hanem akarjunk, Uram, a te jelenlétedben élni. Imádkozom azért, hogy vezess bennünket, tisztíts meg a szívünket, az életünket. Szabadíts meg olyan bűnöktől bennünket, amelyek elhomályosítják a látásunkat. Adj nekünk teljes szabadságot, Uram, az engedelmességre. Adj nekünk teljes bizalmat arra, hogy amit te mondasz, azt feltétel nélkül tudjuk elfogadni, mert tudjuk, hogy te jó és hűséges vagy. Urunk Istenünk, áldott legyen a te neved mindenért, amit adsz nekünk. És most kérjük azt, Urunk, hogy aki ezen az Isten tiszteleten megfogalmazta magában, hogy szeretne megtérni hozzád, hogy nyitotta az élete, a szíve arra, hogy befogadjon téged. Kérjük, hogy történjen meg ez a csoda, hogy újjászület valaki itt. És imádkozunk azért is, hogy aki a te gyermeked és vágyik arra, hogy a Szentlélek teljességében járjon. Ahogy ígérted, Urunk, hogy amikor imádkozunk hozzád, és kérjünk tőled szent lelket, akkor te nem rossz ajándékokat adsz nekünk, hanem jó ajándékokat, és megadod a kérésünket. Kérjük most, Urunk, hogy töltsd be a te lelkeddel a szívünket, lelkünket, teljes életünket, irányíts bennünket, hogy a következő hét is legyen egy olyan hét, ami a te dicsőségedről szól. Az Úr Jézus nevében imádkozunk ezért, hogy ez történjen meg, legyen valóság. Kérjük kegyelmedből, Urunk. Amen.